Szeretettel köszöntöm a megjelenteket közelről és távolról. Folytassuk a tegnap este, illetve az előző estéken megkezdett ige szakasznak tanulmányozását, és lássuk, hogy mi mindent üzen az Úristen nekünk ezen a mai estén. Ugyanazt az ige szakaszt olvasom fel Pál apostol Rómába tartó hajó útjának a történetéből, amit a tegnapi estén. Arra is jó ez, azt gondolom, hogy egy kicsit meglássuk azt, hogy mennyire gazdag a mi Úrunknak az igéje, hogy egy-egy textus hány és hány dolgot üzen ezen keresztül. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részének a 27. versétől kezdődően olvasom az igét, ami így szólít meg mindnyájunkat. Eljött a 14. éjszaka, amióta az Adrián sodrottunk tovább, amikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 ölet állapítottak meg. Amikor pedig kissé továbbmentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vettek ki, alig várva a virradatot. Akkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre azzal az ürüggyel, hogy a hajó órából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Hogyha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja azt az ár. Addig pedig, míg megvíratt, Pál mindnyájukat arra bíztatta, hogy egyenek, és így szólt. Ma van a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és nem ettetek semmit. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert ez is a megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után pedig vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szemellátára, megtörte és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint 276-an voltunk a hajón. Aztán miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva, könnyítettek a hajón. Ennek a mai estének a témája, címe, ahogyan láttuk is, az, hogy lemondás, lemondásban. Lemondásban. Azt gondolom, hogy már ez a cím is egy olyan cím, ami feszültséget okoz az emberben. Lemondásban. Hát számomra ez egy meglehetősen szinte idegesítőnek mondható, zavaró téma. Hiszen az egész életem meg azt gondolom, hogy mindnyájunk élete lemondások sorozatával van kikövezve. A hétköznapjaink meg még inkább lemondások sorozatával vannak kikövezve, hiszen a magyar ember életében, ezt látjuk, egyre több a lemondás. Először lemondtunk a külföldi nyaralásról, aztán lassan lemondunk a belföldiről is. Aztán lehet, hogy a nyaralásról is. Először lemondtunk a márkás ruhákról talán, aztán idővel le kell mondani nagyon sokaknak még a kínairól is, és marad a turkáló. Lemondunk a gyerekeinkért, vagy unokáinkért nagyon sok dologról. Lemondunk a gyülekezetben való szolgálatért, a kedvteléseinkről. Lemondunk a munka okán, a kenyérkereset, a megélhetés okán, a pihenésről. Lemondás ez az egész élet. Fiatalokként, időseként, diákokként, a tanulás miatt mondunk le nagyon sok mindenről. Ez az egész élet egy lemondás. Sorolhatnám, hogy mi mindenről kell lemondanunk. És ezek közt a lemondások között a legtöbb lemondás kényszerű, keserű lemondás, és alig van ezek közt örömteli dolog. Nem véletlenül kiálthatunk mindnyájan így, hogy annyi mindenről lemondtam, most már aztán elég. Még ezt várja egy ige hirdető is, hogy le kell, ezt várja az ige is, hogy le kell mondanom. Azt gondolom, hogy okkal kiáltunk így, hogy elég, és nem akarunk több dologról lemondani, hiszen a lemondásnál és a dolgok elengedésénél nagyon kevés, keservesebb dolog van az életben. Nagyon jól megvilágítja ezt Mark Twainnek, a neves írónak az egyik mondata, vagy az egyik gondolata. Azt mondja ez a neves író egy helyen, hogy lemondani a világon a legegyszerűbb dolog. Azt mondja, én lemondtam már a dohányzásról. És hozzáteszi, 137-szer az életemben. Mert a lemondás a legnehezebb dolog ebben az emberi életben. Lemondtam 137-szer. Ezen a mai estén a felolvasott, és tegnap is felolvasott ige alapján erről a nehéz kérdésről, a lemondásról szeretnék beszélni, úgyhogy egy kicsit megnézzük ezt az örök élet felől nézve. Először arról szeretnék beszélni, hogy élet és örök élet nincsen lemondás nélkül. Aztán arról szeretnék beszélni, bármilyen keserves is, hogy mi mindenről kell nekünk lemondanunk. Végül arról, hogy az életnek és örök életnek melyik az a lemondás, ami igazán a garanciája. Szóval először arról néhány gondolatot, hogy lemondás nélkül nincs élet és nincs menekülés. Ebből az igéből egyértelműen az derül ki, hogy ahhoz, hogy ez a 271 néhány ember megmeneküljön, ez nagyon nehéz döntést kell meghozni, lemondó, elengedő döntést kell meghozniuk, nem is egyet, hanem kettőt, el kell vágni a mentőcsónaknak a köteleit egyfelől, másfelől pedig, ahogy olvastuk, a gabonát a hajóról a tengerbe kell szórniuk. El sem tudjuk képzelni, hogy ez mit jelenthetett. Elvágják ezek a hajón, viharos tengeren utazó emberek a reménységnek a két utolsó lehetőségét maguk elől. Lemondanak, elengednek valamit, mert lemondás nélkül nincs megmenekülés és nincs élet. A családi életemben van egy visszatérő jelenet. Reggelenként, amikor az ikreinket óvodába visszük, óvodába indulunk, akkor mindig már fölöltözve megkaparintanak még valami kedves játékot az előszobában. Addigra ők gondosan oda készítik. És amikor kilépünk a házból, elkezdenek kiabálni, hogy apa, fogd meg a kezem, hagyd fogjam meg a kezed. És akkor veszi az ember az észre, hogy a kezükben ott van a két kedves játék, és emiatt nem tudom megfogni a kezüket, és ők sem tudják az én kezemet megfogni. Ahhoz, hogy megfogják az apjuk kezét, ahhoz el kéne engedni azt a kedves játékot. Lemondás nélkül nincsen biztonság, és nincsen élet. És azt gondolom, hogy sokszor eszembe jut, hogy így vagyunk mi az Úristennel kapcsolatban is, hogy tele van a kezünk dolgokkal, és ezek azért akadályoznak bennünket abban, hogy az ő kezét megragadjuk. Mert Pálék útja, meg egyáltalán a megmenekülésnek az útja azért mindig a lemondásnak és az elengedésnek az útja. Ezzel kezdődik el. Nagyon szeretem a különböző háborús filmeket, meg kalandfilmeket, és bizonyára, hogyha sokat láttunk mindjárt ilyenekből, és gyakran előforduló, visszatérő motívum ezekben a filmekben, hogy határhelyzetekben katonáknak el kell dönteniük, hogy a menekülés meg a túlélésnek, a győzelemnek az érdekében hátrahagyják-e a készleteiket, esetleg a nehéz fegyverzetüket, és lemondanak-e valamiről azért, hogy aztán megmeneküljenek, hogy a terheiktől megszabadulva az életük is megszabaduljon. Mert lemondás és elengedés nélkül nincsen élet. És bár a bibliai igék sokasága között ez az ige is elmondja azt, hogy az élet, a megmenekülés az azért mindig lemondással kezdődik el. Azt gondolom, hogy ez a mondat, hogy lemondás nélkül nincsen élet, ez önmagába véve még nem keresztény tanítás. Nagyon érdekes, utána néztem, a buddhisták azt vallják, Buddha mondta, hogy megtanulni élni, az nem más, mint elengedni és lemondani. De miről is van itt szó? És azt gondolom, hogy itt válik életbevágóvá menekülés kérdése a keresztény tanítás, és ez a második dolog, amiről beszélni szeretnék, hogy miről is kell lemondani. Hol van a keresztény tanítás töblete, mondjuk a buddhisták lemondásához képest? Ebben a felolvasott igében az körvonalazódik, hogy a lemondásnak és az elengedésnek, az élet miatti, az örök élet miatti lemondásainknak, elengedéseinknek tulajdonképpen három síkja van. Úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy van egy gondolati, egy intellektuális síkja, van egy materiális anyagi síkja, és harmadszor talán van egy pszichológiai, vagy lelki, vagy spirituális síkja. Mi a gondolati, mi az intellektuális sík? Azt olvassuk ebben az igében, hogy a viharba lévőknek, ott az Adrián, Pálnak és a társainak az apostol tanácsára le kell mondania gondolati és intellektuális síkon mindarról a racionális tervről, mindarról az ötletről, ami az ő menekülésükhöz volt köthető. Hiába tudták ezek az emberek ott a hajón, hiába gondolták, hiába feltételezték, hiába tervezték, hogy úgy szabadulhatnak meg, hogy vannak egy hajón mentőcsónakok, hát hogy szabaduljon meg az ember, hogyha nem a mentőcsónakokon keresztül. Hiába feltételezték, tervezték, gondolták azt, hogy ki tudja hány napig hányódnak még a tengeren, és a gabona készletekre szükség van a túléléshez, mégis ezzel ellenkező döntést hoznak, lemondanak racionális úton ezekről a terveikről, gondolataikról, a menekülésbe vetett ötleteikről, elvágják a mentőcsónakokat, és a gabonát a tengerbe szórják. Mert az Úristen nem úgy menti meg az embert, mint ahogy az ember azt nagyon sokszor gondolná. Az Úristen nem úgy ment meg, ahogy mi gondolkodunk, és ahogy mi tervezzük a magunk megmenekülését. Mert nem az ember menti meg magát, a maga ötleteivel, gondolataival, terveivel, hanem az Úristen az, aki megment. Van egy Krisztus legenda, talán sokak számára ismerős, amelyik azt mondja el, hogy embereknek a sokasága igyekezett afelé a hely felé, amelyről azt gondolták, hogy ott az Istent megtalálják. Igen ám, de közeledve e felé a hely felé egy nagy szakadékot találtak, amin nem tudtak átmenni, és éppen ezért mindenki különböző alkalmatosságokat, deszkákat, meg pallókat, gerendákat hozott, és megpróbálta átfektetni a szakadékon, hogy átérjen arra a helyre, ahol az Isten található. És mindegyik ilyen pallóra, gerendára más volt fölvésve. Volt, amire az volt írva, hogy emberbaráti szeretet. Volt, amire az volt írva, hogy filozófia. Volt, amire az volt írva, hogy pszichológia. Volt, amire az volt írva, hogy merev, református, nyakas kálvinizmus. Volt, amire az volt írva, hogy vallásos templomosság. És kivétel nélkül ezek az emberek gerendáikkal együtt a szakadékba zuhantak. És úgy folytatódik ez a Krisztus legenda, hogy jött valaki, hozott egy gerendát a hátán, átfektette a szakadékon, átsétált rajta, és ezt mondta, jöjjetek utána mindnyájan. Azt gondolom, hogy érthető, hogy miről van szó. Jöjjetek utána mindnyájan, mert a menekülésnek az útját nem az ember találja ki, tervezi, ötleteli össze. A menekülésnek, az életben maradásnak, az örök életnek egyetlen útja, lehetősége, kulcsa van, Jézus Krisztus, aki azt mondja, jöjjetek utánam. Nincs semmilyen eszme, semmilyen gondolat, semmilyen emberi terv, ami megment és megszabadít, csak Krisztus a menekülésnek az útja. Pascal a híres tudós mondta egyszer, hogy aki így szólt valamikor, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, az vagy őrült, vagy pedig Isten. Aztán ez a tudós nem sokkal ezután megtért. Mert csak Jézus az életre vezető út. És azt gondolom, hogy arra hívő téged, meg engem ezen a mai estén, hogy engedjük el a menekülésbe vetett emberi terveinket, gondolatainkat, ötleteinket. Akár a hétköznapi életre vonatkozzanak is azok, akár pedig esetleg más távlatokra, örökkévaló távlatokra. Mert igaza van a versnek, hogy amíg próbálkozunk, ameddig saját magunk akarunk megszabadulni, amíg akarunk eget ostromló akarattal, addig véresre zúzzuk a koponyánkat, az életünket. De hogyha lemondunk a magunk megszabadításunkra irányuló terveinkről, akkor magától megnyílik az ég. A saját túlélő terveink azok általában kudarccal végződnek. Az, hogy összeszedem magam, az, hogy hónaptól minden másképp lesz, az, hogy rendezem a kapcsolataimat, ez nem működik. Jézus a viharokban a menekülésnek az útja, és le kell ehhez mondani a terveinkről. De a lemondásnak azt gondolom van egy másik síkja is, és erről is beszél ez az ige, ez a sík pedig egy, úgy mondanám, egy materiális, vagy egy teljesen anyagi sík, anyagi, materiális, kézzelfogható dolgokról is le kell mondani a szabadulás érdekében. Itt a bibliai történetben azért nem jó ezt az egészet elspiritualizálni feltétlenül, itt fizikálisan is el kellett vágni a mentőcsónaknak a köteleit, oda kellett dobni a mentőcsónakot, és be kellett önteni vagy lapátolni a gabonát a tengerbe. A szabadulás érdekében valóságosan is el kell engedni dolgokat. Mindazt, ami köt, ami megbilincsel, ami lehúzza az embert. Clairvaux Bernát, a középkornak az egyik legnagyobb igehirdetőjével kapcsolatban olvastam, hogy a testvérei sokkal hamarabb beálltak egy szerzetes rendbe az Isten szolgálatába, mint ő, és amikor a testvérei elindultak, hogy igehirdetői szolgálatot vállaljanak, akkor azt mondták ennek a kis Bernátnak, hogy testvér, mi elmegyünk az Úristent szolgálni, éppen ezért mindent itt hagyunk neked. A várat, a birtokot, a jószágokat, a földet, minden a tiéd. És azt mondta ez a Bernát, azt válaszolta a testvéreinknek, hogy hát gyerekek, ez nagyon rossz üzlet. Elviszitek a mennyet, és itt hagyjátok a földet. És aztán később ő is szerzetesnek állt, ő is megértette, hogy le kell fizikailag is mondani a dolgokról. Rossz csere a földhöz ragaszkodni, és azt gondolom, hogy a keresztény egyháznak a története, meg a keresztény ember életének a története is azért tele van olyan példákkal, amikor azt látjuk a hit útján elinduló embernek, amikor hátra kell hagyni fizikálisan is, valóságosan is dolgokat. Kinek mit? Van, akinek a játékgépet, van, akinek a poharat, van, akinek egy bálványozott szerelmet, van, akinek egy bálványozott gyermeket, van, akinek a pénzét, pénzügyeit, millió dolog lehet. Én is, amikor készültem erre az igehirdetésre, végig kellett gondolnom az életemet, hogy ilyen fizikálisan mi az, amit el kéne hagynom, és mi az, amit le kéne tennem, mi az, amit el kéne engednem. Neked mit kell ilyen fizikai síkon szinte elengedni azért, hogy menekülésed és életed legyen? Szabad ezen is elgondolkozni ma este. Aztán ennek az elengedésnek, vagy lemondásnak van egy harmadik síkja, és ez is kiderül ebből a történetből. Ezt pedig úgy tudnám megfogalmazni, hogy egyfajta pszichológiai, vagy lelki sík. Tudnilik, azt olvassuk itt a felolvasott igében, hogy a viharban hányódó hajón lévők ott az Adrián tele vannak félelemmel, tele vannak szorongó érzéssel, szorongató érzéssel, tele vannak görcsel, tele vannak szorongással. Ennek a beszédes jele, amit itt olvasunk, hogy 14 napja már nem esznek. Én magamról is tudom egyébként, sokan lehetünk talán így, hogy amikor az ember feszültebb élethelyzetekbe kerül, vagy éppen az életében egy feszültséggel teljes időszakot él át, akkor nem eszik, nem kívánja az ételt, és az a testsúlyán is esetleg megmutatkozik. Nem esik jól az étel. Így vannak ezek a feszültségben lévő hajósok is, és aztán Pál tanácsára itt neki bátorodnak, és az következik ebből, hogy elkezdenek enni. Az Isten szeretetével megszólítja őket Pál apostol, és ők hálát adva, bizonyságot téve elkezdenek enni. Kiengedik azt mondhatnám, hogy elengedik a görcseiket, elengedik a félelmeiket, elengedik ezeket a dolgokat, a szorongásokat, és enni kezdenek. Én azt gondolom, hogy amikor az Isten az ő lelke által, gyarló emberi szavakon keresztül hirdeti az igéjét köztünk, akkor elvégzi ma is ezt a munkát. Elvégzi ezt a görcsöktől, félelmektől felszabadító munkáját. És hát azt gondolom, hogy az az esemény, amit a keresztény szóhasználatban megtérésnek nevezünk, az nem más, mint elengedése a szabadulásba vetett gondolatainknak, elengedése a szabadulásba vetett fizikai eszközeinknek, és elengedése a félelmeinknek és görcseinknek, szorongásainknak. És emellett az elengedés mellett megragadása a Krisztusnak, aki ma is így hív bennünket, hogy én azért jöttem, hogy életetek legyen és bővölködjetek. Végül harmadszor hagyd mondjak néhány gondolatot arról, hogy életünknek, meg örök életünknek melyik lemondás az igazi garanciája. Mert eddig arról beszéltem, a textus alapján bár, hogy mi az ember része. Eddig arról beszéltem, hogy nekünk mit kell megtennünk. Eddig azt hirdettem, hogy mondjál le a szabadulásba vetett terveidről, eszközeidről, mondj le, engedd el a félelmeidet és szorongásaidat. De vajon hogyan lehetséges ez? Vajon jogos a kérdés, megtörténhetik-e ez velem? Vajon az én elengedéseim és lemondásaim a garanciái a megszabadulásomnak? Hát a Bibliából egyértelműen kiderül azért, hogy nem. Hiszen a megtérés, mint az ember részéről történő lemondás és elengedés, az csak egy következmény. Az csupán lehetőség, amit a világtörténelemnek azért a legnagyobb lemondása tett számunkra elérhetővé. Jogos lenne a kérdésetek, hogyha itt megállnék, és jogosan kérdezhetnétek, hogy már megint én mondjak le még a félelmeimről és a terveimről, eszközeimről, oké, még talán le lehet mondani, de már a félelmeimről is le kell mondanom. Hát miért nem tud valaki más is lemondani végre miattam? És itt van az a pont, amikor hirdethetem, hogy ez megtörtént. Már lemondott. Hogyha úgy tetszik, már az Isten mondott le, az egyszülött fiáról mondott le, hogy rólad és rólam ne kelljen lemondania. Az egyszülött fiát engedte ebbe a világba, a halálba azért, hogy nekünk szabadulásunk és életünk legyen. Az Isten a kereszten az életéről mondott le, és az életét engedte át azért, hogy mi elengedhessük minden bűnünket, és így szabadulásunk legyen. Ez a Pál apostol nem véletlenül tanácsolja itt a hajós társainak, vagy utas társainak ezt a lemondást, ezt az elengedést. Mert ő írja, meg tudja, hogy az Isten hogyan mondott le. Azt írja egy helyen, hogy a Krisztus megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, és a magatartásában is embernek bizonyult. Sőt, megalázta magát, engedelmeskedett, mint halálig, a kereszt halálig. Mi ez az Isten részéről, hogyha nem lemondás önmagáról, éppen miértünk? Sőt, ez a Pál apostol nem véletlenül adja a tanácsot, hogy gyerekek, mondjunk le itt pár dologról, hogy megmeneküljünk, hiszen ő a maga életéből is tudja azt, hogy milyen ereje van annak, hogy a Krisztus önmagáról mondott le. Tudja azt, hogy Pál apostol, hogy ő azért mondhatott le a vallásos zsidó életéről, azért mondhatott le a karrierizmusáról, azért mondhatott le az óemberéről, mert az Isten már előbb lemondott a fiáról, pontosan ő érte. De nem csak lemondás van ebben, amit az Isten értünk tett a Krisztusban, hanem azt gondolom, hogy elengedés is. Ez is lehetett volna a cím ennek a mai estének, hogy elengedés. Tudnilik, itt azért egy hatalmas elengedés is történik az Isten részéről. Azt olvassuk szintén Pál szavai szerint egy helyen, hogy a Krisztusban az Isten a keresztre szögezte az adósság levelet. És ez az adósság kép, ez egy mai világban Nagyon jól elképzelhető dolog, amikor nagyon sokan nyögjük itt a különböző adósságokat. Ez az Úristen teljesen elengedi a bűneink miatti adósságunkat. Nem úgy dolgozik az Úristen, mint ahogy a bankok, hogy vannak ugye ezek az adósságrendező hitelek, hogy a különböző adósságokat együvé lehet vonni, és egy hitelt kapunk azért, adósságba keveredünk azért, hogy az eddigi sok adósságunkat rendezzük, hanem az Úristen eltörli az adósságot. Lemondás és elengedés. Ezt várja tőlünk, erre hív bennünket a mindenható Úrunk, hogy mondjunk le és engedjünk el. És milyen jó dolog, hogy ez nem egy ilyen kényszeres, szomorú dolog, hanem ez egy örömteli dolog. Tudnélik, megtörtént. Nem nekem kell a bűneimet elengedni, nem nekem kell lemondani dolgokról, hanem az Úristen elengedte, mert ő mondott le önmagáról azért, hogy nekünk életünk legyen. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta azért, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a Szentírásnak a közepe, és azt gondolom, hogy ez a mi megmenekülésünknek, az a mi életünknek a kulcsa is. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk a Krisztusban, hálát adunk neked mindazért, amit te cselekedtél a mi életünkben. Megköszönjük neked minden gondviselésen túl azt a nagy elengedést, azt a nagy adósságrendezést, amit a te fiadban véghez vittél. Megköszönjük neked azt, hogy nagyon valóságosan is megérezhetjük a te lemondásodnak, a te elengedésednek az erejét. Megérezhetjük azt, hogy a te szereteted egy felszabadító szeretet. Megköszönjük neked azt, hogy az emberi élet tiszta lappal indulhat, talán mától, talán mostól. Hálát adunk neked azért, amit te tettél, és ugyanakkor most letesszük eléd, és elengedjük mindazt, amit mi tettünk. Megvalljuk neked egyen-egyenként magunkban végig gondolva életünket, a mi bűneinket. Megvalljuk neked azt, hogy nagyon sokszor a saját ötletelésünk alapján próbáltunk viharokból menekülni, vagy próbáljuk az életünk döntő egzisztenciális kérdését, az örök élet kérdését is megoldani. Megvalljuk neked, hogy egyik énekünkben van, hogy köt még a földi jó. Megvalljuk, hogy nem nagyon vagyunk képesek elengedni szenvedélyeket, elengedni személyeket, elengedni tárgyakat, materiális javakat a mi életünkből. Pedig lehet, hogy azok akadályok közted és mi közöttünk. És megvalljuk azt is, hogy tele van a mi életünk félelemmel, szorongással, így tekintünk a mára, így tekintünk talán a jövőnkre is. Arra kérünk téged, hogy ezeket a szorongásokat segíts elengedni, segíts eloldozni. Segíts, hogy megszabaduljunk ezektől, és csak rád nézve indulhassunk a holnapba. Így áld meg minket, és ebben segíts minket, szabadító Istenünk. A Krisztusért, a magáról, miértünk lemondó Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket.